Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra. A Reggeli Monitor legjobb anyagaiból válogattunk, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. Beszámolunk majd arról, hogy már katonai összecsapás is volt Törökország és Szíria között, megnézzük majd, hogy lehet-e nyílt háború a két közel-keleti, vagy hát Törökország révén félig európai ország között, vagy pedig nem, milyen érdekeket sért, vagy milyen érdekeket esetleg hoz össze egy ilyen jellegű konfliktus. Az adás második részében pedig megnézzük az euróövezeti gazdasági teljesítményt. Hát a második negyedévben már volt arra példa, hogy negyedéves alapon visszaesést mértek egy-két országban. Nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Unió igencsak megszenvedi majd a második fél évet, leginkább az energiapiaci hatások miatt, és akkor a részletek.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Három szíriai katona életét vesztette az észak-szíriai Aleppo tartományban török légi csapásokban. A szíriai sajtó szerint a török harci repülőgépek több mint 20 percen át bombázták a térséget, amire válaszul a szíriai hadsereg csapást mért török katonai létesítményekre. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint nem valószínű egy nyílt háború emiatt Törökország és a szír központi állam között, de a törökök újabb offenzívát indíthatnak majd Észak-Szíriában a kurdok ellen. Az újabb török támadásba valószínűleg kénytelenek beleegyezni a szír kormányt támogató oroszok is. Törökország az elmúlt években számos katonai hadműveletet hajtott végre Szíria északi részén, 2016 óta több száz kilométer hosszú és 30 kilométer mély övezetet foglalt el, állítása szerint azért, hogy felléphessen az általa terroristának tartott kurd népvédelmi erők nevű milícia ellen. Az elfoglalt területre a törökországi szír menekültek visszatelepítése is várható. Szalai Mátét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját kérdeztem. Nagyon úgy tűnik, hogy Törökország Szíriában elindított, hát nem tudom, egy offenzívát indított el, vagy tulajdonképpen csak ilyen szórványos összecsapás volt a két hadsereg között, és hát gyakorlatilag már ennek vannak halálos áldozatai is. Mennyire lett újra komoly esetlegesen ebben a térségben a konfliktus?
Igazából egy török offenzívára már hónapok óta számítanak sokan, különösen a török elemzői körök. Erdoğan török elnök maga is már beszélt erről talán május-június óta, hogy el fognak indítani Észak-Szíriában egy korlátozott beavatkozást, egy újabb korlátozott beavatkozást, elsősorban a szíriai kurd erőkkel szemben, és hát ebben az elmúlt két-három hónapban többször volt olyan, hogy fellángoltak a harcok egy bizonyos mértékig, tehát most is bombázásokat látunk Észak-Szíriában, illetve határvillongásokat, de még nem indult el az a szárazföldi offenzíva, amiről Erdoğan elnök is beszélt, sem a török hadsereg részéről, sem a Törökországgal szövetséges milíciák részéről. Ugyanakkor elképzelhető, hogy ez a bombázás most ennek a nagyobb offenzívának a kezdetét jelöli, ez a következő napokban fog kiderülni.
Csak úgy tűnik, hogy nem kurd fegyvereseket ért halálos csapás, hanem szíriai állami katonákat, és hát válaszol, állítólag a szírek visszalőttek, azt mondjuk nem tudjuk, hogy milyen török veszteségeket okoztak. Erdoğan és Bashar el-Assad között nem törhet ki háború, hát végeredményben mégiscsak Szíria területét támadja újra Törökország.
Én nem számítanék arra, hogy a török és a szíriai hadsereg egymásnak menne. Valóban voltak valószínűsítetően szíriai hadseregből áldozatok a török beavatkozásnak, de ez annak köszönhető, hogy a szíriai állami hadseregnek a katonái is működnek jelenleg olyan területeken, amelyeket a kurd vezetésű szíriai demokratikus erők irányít. Ugye nagyon bonyolultak itt a kapcsolatok a különböző szereplők között, már a szíriai kurdok és a szíriai kormány között is egy ilyen sesei is kapcsolat van. Nyilván a két fél harcolnak egymással a polgárháborúban, de vannak közös érdekeik. Azon túl, hogy van köztük egy biztonságpolitikai együttműködés, például arról is szó van, hogy a szíriai kurdok olajat adnak el a központi kormánynak a fekete piacon. Tehát igazából ezek bonyolult kapcsolási pontok. A Törökország és a Szíria szempontjából, tehát a két állami haderő és a két kormány szempontjából azért sem számíthatunk nagyobb összecsapásra, mert az elmúlt hónapokban a török közbeszédet inkább az dominálta, vagy inkább olyan irányba indultak el folyamatok, hogy Törökország fölvenné a politikai kapcsolatokat ismét a szíriai kormánnyal, amelynek kettő oka lehet, nem? Az egyik az, hogy a szíriai kurdokkal szemben közösen harcoljanak, a másik pedig az lehet, hogy a Törökországban tartózkodó kb. 3,6-3,7 millió szíriai menekültet haza tudják küldeni Szíriába. Ugye ez a török kormánynak egyre sürgetőbb lesz, hiszen jövőre választások lesznek, és hát ezek a témák fogják valószínűleg dominálni a politikai napirendet. Nyilván ebbe a közeledésbe első ránézésre nem fér bele az, hogy most a törökök fellépnek olyan módon, hogy a szíriai katonáknak az életét is veszélyezteti. Ebből is látszik, hogy attól még, hogyha lenne egy közeledés a két kormány között, az nem azt jelenti, hogy semmilyen ellentét nincs közöttük. Valószínűleg Törökország így akar nyomást helyezni a szíriai kormányra, hogy bizony lehet valamilyen közeledés, de csak akkor, hogyha nem működtök együtt a szíriai kurdokkal.
Nagyon-nagyon furcsa egyébként így kívülállóként a helyzet, mert deklaráltam, emlékeim szerint így sincs háború, ugyanakkor újabb több 10 kilométerre benyomulna Törökország szíriai területre. Nemzetközi ellenérzésre, szankciókra, bármiféle dologra számíthat Törökország, hogyha egy újabb offenzívát indít?
Én azt gondolom, hogy számíthat. Igazából attól függ, hogy hogyan számoljuk persze, de hát ez már a harmadik, negyedik nagyobb offenzíva, amit Törökország elindít. És az első néhánynál még a nemzetközi közlemény nem kapta föl a vizet gyakorlatilag, amikor Törökország beavatkozott, de 2019 őszén, tehát még a koronavírus előtt volt egy nagyobb offenzíva Törökország részéről, ami már annak ennél egyébként nagyon hasonló volt a korábbiakhoz, nagyon nagy nemzetközi elnézést váltott ki, főleg Európában. Én azt gondolom, hogy most is ez történne, tehát Európában mindenképpen elítélnék Törökországot, ami természetesen jogos lehet, hogyha a humanitárius szempontokat nézzük, viszont azért fontos azt látnunk, hogy Törökországnak vannak biztonságpolitikai aggályai azzal, hogy egy olyan szervezet épít ki egy autonómiát a határai túloldalán, amelyik ellenséges a török állammal szemben, és hát ezek az aggályokra európai államok, de az Egyesült Államok sem adott még olyan egyértelmű választ, ami megnyitotta volna a török államot.
Törökország, hogyha benyomul újabb több 10 kilométerre, akkor ezeket a területeket Szíriából annektálja, vagy ideiglenesen megszállva tartja, bármi terve van-e ezzel kapcsolatban?
Igazából a korábbi tapasztalatokból azt láthatjuk, hogy az elsődleges módja ennek a megszállásnak ez az lehet, hogy nem a török hadsereg az, amelyik elsősorban az igazgatást végzi, hanem Törökországgal szövetséges kisebb milíciák, amelyek korábban, vagy hát hivatalosan jelenleg is a szabad szíriai hadsereghez tartoznak. Ez a szabad szíriai hadsereg volt az, amelyik összefogta még a 2011 óta a szíriai kormány ellenes milíciákat, de gyakorlatilag ezek a milíciák ma már csak Törökországnak a szövetségeseinek a szerepét töltik be Szíriában. És hát azt lehet látni itt az észak-szíriai területeken, hogy azokat, amelyeket megszállt Törökország az elmúlt években, azokat arra használja, hogy oda a szíriai menekülteket visszatelepítse. Most azt, hogy ez mennyire sikerült, az egy másik kérdés. Kézzelfogható adatunk az azért nincs, mert nemzetközi megfigyelők nagyon korlátozott mértékben férnek hozzá ezeket a folyamatokhoz. Erdogan elnök arról beszélt, hogy rövidesen 1 millió menekültet akarnak oda átküldeni. Korábban arról beszéltek, hogy 500 000-t már sikerült. Én azt gondolom, hogy itt néhány 100 000 főről lehet szó. Vannak mindenfajta riportok, hogy ott milyen körülményeket tudtak teremteni, hát ezek nem olyan magas minőségű létesítmények, ugyanakkor valószínűleg jobb állapotokat teremtettek, mint hogyha csak egy túlzsúfolt menekültáborba helyeznék a szíriaiakat. Annak ellenére persze, hogy ennek nem csak egy ilyen humanitárius motivációja van, hanem a török kormány szeretné az etnikai dimenzióját átalakítani Észak-Szíriának. Ugye ezek kurd többségű területek voltak a polgárháború előtt, a Törökországnak sokkal kényelmesebb lenne, hogyha arab többségű lenne.
Akkor így gyakorlatilag, mint a 20. században lakosságcsere történne annak minden borzalmával együtt?
Hát a lakosságcsere kifejezést azért nem használnám, mert nincs egy kifejezett csere. Ezek a területek nagyrészt elnéptelenedtek a polgárháború miatt, igazából etnikai indítatású betelepítésekről beszélhetünk, és hát valóban vannak történelmi párhuzamok, amiket meghúzhatnánk. Nyilván már egy olyan polgárháborúról beszélünk, hogyha a szíriairól beszélünk, amelyik már 11 éve tart, itt már egyik félnek sincs meg a morális alapja arra, hogy a másikat tudja, igazából mindenkinek már piszkos a keze eléggé. A török hadsereg a saját kapacitásai miatt elég durva dolgokat követett el, de hát ez valószínűleg igaz a legtöbb szereplőre Szíriában.
Mit szólnak ez az oroszok? Lehet-e bármit tudni erről, mert ők azért igen intenzíven segítették több éven keresztül Bashar al-Assadot, és gyakorlatilag az orosz hadsereg fordította meg számára a polgárháborút, véhetően rögtön elveszítette volna Assad. Szóval Oroszország informális engedélyével mehet végbe vajon ez a török offenzíva, vagy orosz érdek ellen?
Az biztos, hogy van Törökország és Oroszország között egy tárgyási folyamat erről a kérdésről és egyeztetés. Azt is tudjuk, hogy Oroszország a nem tetszését több formában és többféleképpen kifejezte Törökország irányába. Ugyanigaz az, amire ön is utalt, hogy Oroszország a szíriai kormánynak a legfontosabb támogatója, ugyanakkor Moszkva egyensúlyozott a különböző szereplők között, tehát Törökországgal is fenntartja a kapcsolatokat és a konzultációt, és ráadásul a szíriai kurdokkal is vannak kapcsolataik, tehát igazából Oroszország mindenkivel beszélő viszonyban van itt Észak-Szíriában. Azt láthatjuk, hogy Oroszország nem szeretné azt, hogy most ezt, nem szeretné valószínűleg azt, hogy most ezt feloldjon ez a konfliktus Szíriában. Ugyanakkor én azt mondanám, hogy Erdoğannak nincs szüksége egyértelműen egy zöld lámpára Moszkva részéről, hiszen Putyinnak a figyelme és az orosz hadsereg figyelme az Ukrajnára szegeződik. Tudjuk azt is, hogy kivontak valamekkora méretű kontingest Szíriából, tehát itt az orosz befolyás némiképp csökkent. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy Oroszország ne tudná talán megakadályozni ezt a beavatkozást, de Erdoğan elnök úgy érezheti, hogy most neki kedvez a lapjárás Szíriában, ezért is tehet olyan lépést, ami kívülről talán meggondolatlannak tűnhet.
Lehetett egy háttér akkor része, hogy cserébe a törökök S-400-as légvédelmi rakétákat vásárolnak az oroszoktól?
Én szerintem egy ilyen kifejezett deal az nem volt Oroszország és Törökország között, de az biztos, hogy mindenfajta egyeztetések történnek, és hát mindkét fél érdekelt abban, hogy ez a bilaterális kapcsolat, ez mélyüljön, és hát itt ez azt is jelenti, hogy el kell fogadnia mindkét félnek azokat a lépéseket, amiket a másik tett, és talán nem teljesen áll a saját érdekében. Ugye Törökországnak sem volt érdeke az, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, ugyanúgy Oroszországnak nem érdeke az, hogy Törökország kavarjon Észak-Szíriában, mégis azt láthatjuk, hogy mindkettő történik.
Szalai Mátét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. És akkor most az euróövezetről. A gazdaság átlagban 3,9%-kal nőtt a második negyedévben az euróövezetben, negyedéves szinten pedig 6%-kal. Több országban negyedéves alapon is már visszaesést mértek. Így járt például az eurót használók közül a litván és a lett és a portugál gazdaság. A vártnál rosszabb gazdasági teljesítmény elsősorban az orosz-ukrán háború hatásaival magyarázható, ezt csak mérsékelten tudta kompenzálni a turizmus újjáéledése. Nyeste Orsolyával, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjével Németh Kincső beszélgetett.
A becsültnél kisebb lett az euróövezeti GDP növekedés a második negyedévben. Miért lehet az, hogy kisebb lett a vártnál?
Hát ugye a várakozások azok az előzetes adathoz igazodtak, amit körülbelül két héttel ezelőtt már közzétett az Eurostat, és ehhez képest valóban egy kisebb mértékű negatív korrekciót hajtott végre az Európai Statisztikai Hivatal az adatokban. Én úgy gondolom, hogy ennek a mértéke az nem annyira számottevő, valószínűleg az eltelt időszakban beérkezett pár plusz adat az övezet gazdaságának a teljesítményéről, és ennek megfelelően végül is korrigálták egy kisebb mértékben az adatot.
Hol produkálta a legjobb eredményt a GDP?
Hát ugye vegyes teljesítményt mutattak alapvetően az országok. Ugye nagyjából, hogy teljesített, az nagyjából attól függött, hogy az orosz-ukrán háború hatásai hol hatottak leghamarabb a növekedésre negatívan. Ez volt ugye a negatív tényező, ami a legtöbb európai országra hatott, de különböző mértékben. Ugyanakkor pozitívan hatott a növekedésre még a második negyedévben, hogy a Covid lezárásokat követően a gazdaság újranyitása a második negyedévben még erőteljesen zajlott, és ez leginkább a szolgáltató szektor teljesítmény, illetve egyes országok esetében a turizmus teljesítményére hathatott pozitívan, és ez még kompenzálni tudta a háború okozta negatív hatásokat, és összességében így ez a növekedési ráta, ez a negyedéves növekedési ráta, én úgy gondolom, hogy egy enyhe pozitív meglepetést okozott. Ugye, hogy melyik országban mit láttunk, hát ugye mindenképpen Németországot kell kiemelni, ahol ugye az ipar a növekedésnek a hajtóereje, és az ipart bizony megütötték a háborús hatások és az energiaválság, éppen ezért a német gazdasági növekedés volt a leggyengébb az eurózónában, mindössze 1,5%-os év per év alapon. A francia gazdaság viszont például jól teljesített, ott ugye a növekedés az EU átlag fölött alakult, és meghaladta a 4%-ot, és ahogy látom itt a rangsort, ahol a legnagyobb volt az éves szintű növekedés, az Szlovénia volt. Ugye Szlovénia valószínűsíthetően olyan ország, ahol a turizmusnak a magához térésre, a szolgáltatói szektor Covid-ból való magához térése segítette a gazdaság második negyedéves tárgyalását. Így Szlovéniában az éves szintű gazdasági növekedés az 8,3% volt ebben az április-júniusi periódusban.
Akkor többek között, amit ön is felsorolt, Németország vagy a balti országok egy része, ott pont ez az orosz-ukrán háború dominált, vagy annak a hatásai domináltak ennyire, és ezért sugorodott a teljesítmény?
Igen, Németországra biztos, hogy hatott az energiakrízis, és ez megüthette az ipar teljesítményét. Az iparnak pedig viszonylag nagy súlya van a német GDP-ben, és igen, emiatt a német GDP az eurózóna átlaga alatt mindössze 1,5%-kal bővült éves szinten. Igazából tényleg azt láttuk, hogy az iparosodottabb országok, amelyek az energiától függnek elsősorban, azt jobban megütötte az orosz-ukrán háború, mint például azokban az európai vagy eurózóna beli országokban, ahol egész erős mondjuk a szolgáltatói szektornak vagy a turizmusnak a szerepe, ott elég impresszív növekedést és számokat láttunk. Ugye a francia gazdaságot említettem, ami 4,2%-kal bővült, a spanyol gazdaság az 6,3%-kal nőtt a második negyed évben év per év alapon, és az olasz gazdaság pedig 4,6%-kal.
Várható esetleges recesszió bizonyos országokban?
Valószínűleg az országonként különböző valószínűséggel fog bekövetkezni. Ugye a német gazdaság esetében erre a negyedéves szintű visszaesésre akár már a harmadik negyed évben sor kerülhet, míg a déli államok gazdaságát a harmadik negyed évben még segíti majd a turizmus, a turizmusnak a további élénkülése. Ugye ha a recessziót úgy definiáljuk, hogy a technikai értelmű definíciót vesszük, miszerint két egymást követő negyedévben negatív a növekedés negyedéves alapon, akkor én úgy gondolom, hogy ennek a bekövetkeztére viszonylag sok országban esély van az idei év második felében, vagy pedig az idei év és a jövő év fordulóján.
Ugye a végleges adatok azok szeptember 7-én derülnek ki. Mire lehet számítani, milyen becslések vannak akkor?
Én nem hiszem, hogy most már ugye már két becslés érkezett az eurózóna gazdaságáról a második negyed évre. Nem valószínű, hogy a harmadik végleges adat ettől lényegesen el fog térni.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli adás legjobb anyagaival. Az elmúlt 20 percben a szerkesztő műsorvezető Nagy Károly kalauzolta önöket. További jó rádiózást!